akik figyelemmel kísérik a Csillagpont Rádió műsorát, észlelhették, hogy ezen a napon csupa olyan embert hívtunk meg vendégül, akiknek a munkáját valamilyen módon, formában elismerték, akik magas színvonalon végzik választott hivatásukat és azt a tevékenységet, amely bizony olykor nem kis kihívásokat jelent. Köszöntöm a stúdió vendégeit, Duribán Lászlóné Juditot, az Erzsébet Hospice osztály főnővérét, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod-Abony Zemplén megyei elnökét, és Somogyi Saroltát, az Erzsébet Hospice osztály főnővér helyettesét. Régóta ismerjük egymást, megszoktuk, hogy tegeződünk. Szívből gratulálok ahhoz az elismeréshez, amelyhez itt a központi kórházban a Semmelweis napi ünnepségen jutott az osztály, mert hogy kiváló munkacsoport címet kapott tevékenység elismeréseként. Gratulálok!
Köszönjük szépen!
Hosszú-hosszú út vezetett idáig. Ugye, Judittal kezdjük a beszélgetést. Mutassuk be a hospice-t. Hogy indult ez? Hogy kezdődött?
Az 1990-es években kezdődött Magyarországon a hospice mozgalom. Ennek kapcsán 1994-ben jött létre az otthoni ellátást biztosító Erzsébet Hospice Alapítvány, akik úgy gondolták, hogy az otthon maradt súlyos betegeknek nyújtanak egészségügyi ellátást. Aztán szép lassan az egyéves működés során kiderült, hogy nagyon nagy szükség van egy kórházi háttérre, egy fekvőbeteg háttérre, hiszen vannak olyan esetek, amit már otthon nem tudtak kezelni vagy gondozni, és nem szerették volna, hogyha az akkori egészségügyi ellátás krónikus részére bekerülnek ezek a betegek. Így jött létre 1995-ben, mintegy 30 éve a hospice osztály, akkor 10 ággyal, ma jelenleg 25 ággyal működik a Semmelweis kórházban.
Te hogy kerültél kapcsolatba a hospice-tel, Judit?
Hát én akkor jöttem vissza Gyesről, amikor ennek a pályázata íródott, és a kórház elnyerte egy 10 millió forintos pályázatot annak idején, a hospice osztály létrehozására kapta. És hát akkor én kaptam egy zöld dossziét, és azt mondta az ápolás igazgató, hogy menjek le a kórház végébe, ott van egy...
Ez a Semmelweis, akkori Semmelweis kórház, ahol mai napig is vagytok, csak közben volt egy-két kitérő.
Igen. És akkor ott van egy kicsike épület, amit éppen most renoválnak, és ez lesz a mi épületünk, és...
De sokszor elmondtad ezt is itt a vendégeskedésről, hogy éppen most renoválnak, tehát ez azt jelenti, hogy igen, ráfér egy hát nagy
igen.
felújítás,
igen,
meg gondolom bővítés is.
Hát ugye 10 fővel kezdtük, aztán rájöttünk, hogy csak jó lenne egy nagyobb rész, ahol bekerülhetne az alapítvány, meg külön egy olyan rész, ahol azért el lehet vonulni akár oktatási célból, akár pedig mondjuk a lelkész a beteggel, vagy egy születésnapot, egy névnapot megünnepelni.
Azt a bizonyos életutat, az utolsó szakaszt méltóbbá tenni, ugye?
Igen.
Akkor most folytassuk a beszélgetésünket Sacikával, jó? A MESZ-be nem tudom, milyen titulust töltesz be.
A választás sok alkalmával a Választási Bizottság elnöke pozíciót szoktam elvállalni.
Szóval dolgozni kell ott is, hogyha már együtt vagyunk, ugye? Na de ez igen. Az együttlét a hospice-nál, ez hogy alakult ki? Hogy kerültél oda?
A kolléganők, akik ott dolgoztak, szóltak, hogy van hely.
Akkor te hol voltál akkor?
Végzős tanuló voltam, és elmentem a hospice osztályra, Judittal megbeszéltük az én lehetőségeimet, és engem választottak akkor.
Én büszkén mondhatom, hogy azért nálunk most is van jelentkező, aki helyre várakozik. Nagyon sok olyan kollégám van, aki rögtön a pályakezdés kezdetén érkezett hozzánk. Aztán persze vagy maradnak, vagy nem maradnak, de végül is olyan mélységében tanulják meg az emberséget és a betegellátást, ami utána, ha tovább viszi őket, tulajdonképpen mindig egy kiemelt ember marad, mert ő mindig egy kicsit többet akar és többet ad, mint mások.
Ez az emberség, ez végig kell, hogy kísérje, Saci, az életutadat neked is, és mindenkinek, aki ott dolgozik veletek, És hát te is aktívan részt vettél már abban a bizonyos költözésbe, költöztetésbe, ami egy ilyen nagy kunkor volt az osztály életében, mert ugye voltatok ti itt a megyei kórház területén is.
Igen, hát példaértékű az, amit Jutka és a főorvos úr mutatott az én számomra.
Simkó Csaba főorvos úrról van szó.
Igen, tehát az egész előmenetelemet, pályafutásomat befolyásolta, tehát tényleg mindig úgy gondoltam rájuk, hogy őket érdemes követni, és igen, a nehézségek mellett is én is kitartottam az osztály mellett, és ők is, ezért több költözésen vagyunk túl, akár amikor Diósgyőrbe mentünk 2015-ben, vagy a Covid...
Hát az egy hosszabb út volt akkor, messzebb volt.
Ugye? A Covid idején is, és a 2018-ban, amikor kibővültünk 25-1-re, akkor ugye ide a megyei kórházba kerültünk be.
Mikor Judit beszélgetett veled, mint végzős, az nem elég a beszélgetés, mert valami módon elhivatottnak kell lenni, tehát meg aztán arra is rádöbbenhet az ember menet közben, hogy na, ez mégse nekem való. De te veled nem ez történt.
Nem, pedig úgy kezdtünk, hogy többen kezdtünk akkor, és aki velem együtt került felvételre, ő 3-4 hónap alatt jött rá arra, hogy ő nem tudja a veszteséget kezelni, és pályát kellett módosítania. Én azt éreztem, hogy én nagyon jó helyen vagyok, és az én szaktudásommal, emberségemmel oda tudok állni a gyógyíthatatlan betegek mellé.
Pedig hát ez megviseli az embert. Nem létezik, hogy a hospice szó hallatán az embernek ne jusson eszébe, hogy milyen feladatra vállalkozik.
Itt az első alkalommal főorvos úr azt mondta, hogy üljek már le ide a beteg mellé, haldoklóról volt szó, fogjam meg a kezét, legyek ott mellette, kísérjem végig. Akkor volt még arra lehetőség, hogy odaüljünk a beteg ágy mellé, még akkor csak 15 ágyal működtünk.
És ma nincs erre lehetőség?
Ma kevesebb.
Ez időhiány?
Igen.
Tehát akkor mégiscsak van tulajdonképpen emberhiány is, nem, Juditka?
Hát emberhiányunk nincsen, mert maximálisan megvan a létszámunk. A szakmai feladatokra számított létszámunk van. Tehát minden feladatot el tudunk látni. Persze, ahogy egyre több meg több feladat jön, azért elég szűkösek ezek a dolgok, de most a szakmai feladatokhoz miért létszámunk megvan?
Ezt most már másodszor hangsúlyozod, a szakmai feladatokat. Igen, ez azt jelenti, hogy amit csináltok, az lényegesen több, mint csupán csak a szakmai feladat, ugye?
Igen,
sugalja ezt a...
Igen, igen. Tehát jelen pillanatban olyan mértékű dokumentációs kötelezettségünk van, amit már nem tudnak a lányok bevállalni, és ezt nekünk kettőnknek kell pótolni az ő lehetőségeik hiányát. Tehát át kellett alakítanunk a feladatainkat, és azt kell mondanunk, hogy a saját feladataink azok átcsoportosításra kerülnek időben is, és ha nem megy, akkor azért egy részét haza is lehet vinni, tehát ez nem probléma.
Ennek nagyon örülhetnek a házastársak, a családtagok.
Viszont bizonyos dokumentációs kötelezettségeket, amik egyre nagyobbak és nagyobbak, ezeket már nem tudják a lányok elvégezni. Amit pedig a kíséréshez mondanék, az pedig az, hogy tulajdonképpen megoldjuk a kísérést azzal, hogy nagyon jó kapcsolatot igyekszünk ápolni a hozzátartozókkal. És amikor a beteg olyan állapotúvá válik, akkor behívjuk őket. És akkor a legfontosabb feladatunk az, hogy őket támogassuk, őket tanítsuk arra, hogy mit kell neki csinálni ott a beteg mellett, hiszen a beteg sokkal jobban örül nekik, mint nekünk. Tehát fontosabb az, hogy ők üljenek mellette, mint hogy mi üljünk mellette. Megoldásra került ez a feladat is, amit korábban lelkesen magunk vettünk át, vagy magunk csináltunk sokszor.
Palliatív ellátás egy fontos része ez, ugye, hogyha jól figyelek.
Így van,
mi az, egy konkrét példát mondjál már, mi az, amire fel kell hívni a hozzátartozó figyelmét? Hát hiszen ő a szeretete legjavát adja ilyenkor, és igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy hogy ne legyen annak a távozónak nehéz? Mi az, amit ő nem tud? Mi az, amire jobban rá kell irányítani?
Hát leginkább a viselkedési mód és a kommunikáció. Tehát amikor megállnak és azt mondják, hogy én nem merek bemenni, mert én mit fogok mondani, vagy mit csináljak, én azt sem tudom, hogy ilyenkor mit kell csinálni, akkor le kell tudni ülni velük és azt mondani, hogy oda tetszik menni a beteghez, fogni a kezét, beszélni hozzá, és akkor el kell búcsúzni. Tehát amikor már látjuk, hogy ezek már az utolsó órák vagy percek, akkor meg kell őket tanítani elbúcsúzni. És amikor azt mondjuk, hogy igenis mondd azt neki, hogy menj, hogyha itt az idő, ha elérkezett ez az idő, akkor menj, mert mindenkinek eljön ez az ideje, és tudnia kell annak a betegnek, hogy a hozzátartozók nehéz szívvel, de elengedik őt. Nagyon sok olyan beteg van, aki ilyet nem kap valamiért, és hosszú napokig húzódnak ezek a dolgok, mire elmegy a beteg.
Ez a bizonyos elengedés, nem elengedés, ugye? Igen, hát van, aki a halála után sem tudja elengedni a hozzátartozót,
szokták mondani. Igen, hát ezek a veszteségfeldolgozások azok, amik még nagyon gyerekcipőbe járnak azért nálunk is, mert mi hiába ajánljuk meg a hozzátartozónak egy csoportos vagy egyéni gyászfeldolgozást, már évek óta nem veszik igénybe.
Milyen érzés ebben a kollektívában dolgozni, Sasi? Azért kérdezem, mert ugye kollektíva kapta ezt az elismerést, tehát a kollektívának vigyáznia kell arra a hangulatra, arra az erkölcsi normára, amit vállaltak magukra.
Ez egy családias hangulat, és hogyha valaki véletlenül nem úgy teszi a dolgát, vagy nem úgy szokta meg, hogyha a másik osztályról érkezett, akkor őszintén kell, hogy kommunikáljunk, és meg kell tudni mondani a másiknak, hogy ezt itt nem így szoktuk csinálni, tehát nem halmozzuk a problémákat.
Ez nem könnyű megmondani.
Hanem ott azt helyben is lehetőleg azonnal kell orvosolni, tehát mind az ellátás minősége miatt is, és a beteg érdekét szem előtt tartva.
Ez a mindent meg lehet beszélni kategóriába
ez
tartozó?
Igen.
Sokkal jobb, mint ugye dunnyogni, meg elhallgatni, meg esetleg gyűjtögetni magunkba a sérelmeket, vagy fájdalmakat. Erre például te mennyire tudsz, Judit, figyelni az ilyen?
Hát mi maximálisan mindenkire figyelünk. Vannak egyéni beszélgetéseink, és vannak csoportos beszélgetések, amikor csoportos tájékoztatás van, vagy hogyha valaki valamit nem jól csinál, akkor szólunk neki, de nem is ez a lényeg csak, hogy szólunk neki, hanem a hogyan szólj neki. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy úgy szólj neki, ahogy te magad is elvárnád, hogy neked mondják. És persze tanítottuk sokszor őket is, meg magunkat is arra, hogy a legjobb az, amikor az én érzés közlése működik a dolog, és azt mondja az ember neki, hogy nekem nagyon rosszul esik az, hogy... Vagy,
de ezt mondhatja a dolgozód is, tehát vice versa érvényes.
Hát persze. Tehát azért nagyon sokat igyekszik az ember kedvezni, amiben csak lehet, hiszen nagyon nagy az elvárás. Tehát, hogyha én elvárom, hogy ő a 12 órát úgy dolgozza végig, hogy néha nem jut neki reggelire, vagy ebédre ideje, vagy egyikre sem, akkor az a minimum, hogy ő is elvárhasson tőlem olyan kedvezményeket, ami a munkaszervezést illetően, akár szabadság, akár pihenőnap, akár elmennék egy órára az orvoshoz, mert fáj a fogam, és gyorsan nézzünk valamit. Tehát, hogy kell, hogy legyen bennünk egymás iránt olyan érzés, amivel megértjük a másik problémáját, és segítjük őt abban, hogy tényleg jó legyen neki.
Nem könnyű a feladat, ugye ezt többször is hangsúlyozzuk, és ráadásul bővül a földrajzi értelembe vett körötök is. Tehát nem csak Miskolcon dolgoztok.
A fekvő az nem.
A fekvő az nem, de...
Szinte
mindenhonnan. De ez a kettő együtt van, nem?
Hát majdnem igen.
Kinyúlik.
Hát a fekvő az úgy van, hogy regionális ellátást kéne csinálni, de nagyon sokszor van, hogy a távoli beteg ide jön hozzánk, mert itt van a lánya, itt van a hozzátartozója, igen. És itt fekszik nálunk.
Meg kell, hogy kérdezem, mert nem tudtam utána nézni. Volt Barcikán is hospice osztály. Megvan?
10 ágyas hospice osztály van a barcikai kórház épületében, és ők dolgoznak is, igen. Ennek ellenére az a 10 ágy nem mindig elég, úgyhogy vannak nekünk onnan is, meg egy kicsit távolabbról is betegeink, és hát volt Ózdról, vagy Újhelyből is betegünk, hogyha úgy van. Bár ezeknek azért annyira nem örülünk, mert a hozzátartozó túl messze van, és a családnak a jelenléte nem biztosított úgy, ahogy kellene. Igen.
Hát az a ott tartózkodónak igen, is biztos, hogy igen, nehézséget.
Igen. Hát hogy ne.
30 év, a 30 év alatt az ágyszám, mondtuk, hogy 10-ről 25-re emelkedett, és hogy 17 ápoló van?
Igen, velem együtt 17-en van.
17, és hogy működik várólista?
Várólista van, de nagyon ritkán van az évben olyan, amikor nagyon sok a váró emberünk. Tehát nagyon érdekes hullámzást lehet érezni az igényekben. Van, amikor csak néhány napot kell várni, 1-2 napot, van, amikor 2 hetet is. És hát ebben az esetben azért nagyon sokan vannak, akik nem érnek be hozzánk, mert hogy nagyon sokszor csak az utolsó időre hozzák be a betegeket, tehát az utolsó néhány napra hozzák a beteget, és van, amikor már azt nem éri meg, hogy bejöhessen hozzánk a vár.
Kicsit olyan ez, mint ugye demenciával is sokszor foglalkozunk itt a rádióban is, hogy a családoknak ez lelkiismereti problémát jelent, hogyha már olyan állapotban van a hozzátartozó, nem akarják intézetbe engedni, noha tönkre megy a családot mellette, és hasonló lehet akkor a helyzet a hospice ellátás területén.
Mi nagyon sokszor mondjuk azt az otthonápolásban, hogy persze az a cél, hogy minél tovább maradjon a beteg az otthonában, de amikor kifáradnak a hozzátartozók, amikor olyan tevékenységet kell, annyira nagyon sok mindent kell megcsinálni, amikor már túl vannak azon a határon, ami még normális, elfogadható határ egy beteg ellátásban, akkor azt szoktuk mondani, hogy hozzuk be, és a hozzátartozó jöjjön vele. Tehát nálunk 0-24-ben lehet ott vele bárki. Igaz, hogy mindig azt mondjuk, hogy egy ember maradhatott vele, de tulajdonképpen a hozzátartozók cserélhetik egymást a nap bármelyik szakában, jöhetnek, hozhatják a gyerekeket, a kutyákat, tehát igazából mindenki jöhet látogatni a beteget, és levesszük a terhet tulajdonképpen a családról. Nekik csak az marad, hogy az érzelmi töltést hozzák, és maradjanak ott. Persze sokszor van, hogy behozzák a beteget, és utána úgy gondolják, hogy elintéződött a dolog, megoldották a dolgot, és úgy kell figyelmeztetni, hogy de gyere hozzá, és legyél vele, és téged akar, nem engem.
Igen. Van egy érdekes dolog, amit megfigyeltem. Én Dulibányi Judittal sokszor találkoztam, és sokszor beszélgetek. Veled kevesebbet találkoztam, srácok, de találkozom kolléganőkkel. Mindenki ilyen visszafogottan, halkan, finoman beszél közöttetek?
Nem feltétlenül. Van, aki sokkal harsányabb, vagy van, aki még tőlem is visszafogottam.
Nem véletlenül hoztam szóba, mert azért a harsányságot pontosan a ti területeteken nagyon jól időzítve kell használni.
Beteg közelében nem harsányos.
Én hozzátartozókra gondolok elsősorban, amikor valami olyan vét esetleg, vagy akar csinálni, amikor erre teljesebben kell fellépni.
Az aggódó hozzátartozóval nagyon-nagyon finoman kell kommunikálni, és ő azért van, hogy aggódjon, az az ő feladata, hogy jöjjön és kérdezzen, mert nem fogja tudni azt az adott helyzetet mindig úgy fölmérni, ahogy ő azt látja, és kell, hogy jöjjön, és kell, hogy kérdezzen, és oda kell állni hozzájuk, melléjük, és felvilágosítást adni a kompetencián belül a beteg állapotáról.
Én a harsányságot nem is nagyon tudom elképzelni, megmondom őszintén, hogy mikor van ott jelentősége.
Hát van, amikor nevetünk.
Igen, egy humor alkalmával.
Ki mennyire tud harsányan nevetni, és ki visszafogottabban, de sokszor van, hogy a beteg mellett is igyekszünk olyan igyekszem humorosan viselkedni, hogy a betegnek mosolyt csaljunk az ajkára, vagy a hozzátartozónak. Tehát azért igyekszünk vidámak lenni, és vidámságot vinni a ház életébe. Meg hát természetesen mi magunk is vagyunk olyan helyzetekben, amikor saját magunkon is tudunk nevetni.
Minden esetre azt nagyon harsányan lehetett tudomásul venni, amikor is a Semmelweis ünnepség alkalmával az elismerést az osztály dolgozói megkapták. Gondolom ez így volt, ugye?
Ez így volt, igen, és nagyon jól esett.
Még egyszer gratulálok hozzá, és további sikeres munkát kívánok ezen a nem könnyű területen.
Köszönjük szépen.